ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Az este témavezetői Kovács Ferenc és Kovácsné Traer Mária. Ma este lelki kísérőnkkel, Zoltán atyával beszélgetünk. Műsorunknak azt a címet adtuk, hogyan éljük, hogy az abortusz gondolata fel sem merülhessen az életünkbe. Előző műsorunkban egy fiatal lányjal, Szilvivel beszélgettünk. Elmondta, hogy másoknak, a világnak akart megfelelni, amikor letért az egyenes útról. Amikor elhagyta vallásos környezetének életét, amikor a szülői háztól távol kerülve, nem is olyan nagyon kívánatos, de mégis oly csábító párkapcsolatba bonyolódott. Az abortuszig is elsodródott, pedig valaha büszkén mondta, ez az, amit én soha nem teszek meg. Megtörtént. Sok hasonló történetet hallgattunk, meg ezeknek alapvető célja van. Az egyik célunk az, hogy annak segítsünk, akivel megtörtént már az abortusz. Merje elhinni, hogy Istennek van számára is egy gyógyító szeretett terve, van gyógyulás az abortusz okozta szenvedésből. Az irgalmas, szeretető Jézus Krisztus gyógyító munkájáról másik célunk az, hogyan lehet segíteni azoknak, akik körül besötétedett a világ, mint egy korábbi beszélgetésük nőgyógyász orvos mondta, csőlátókké válnak a reménytelenségükben. Csak a ma nehézségét, a nem kívánt terhességet látják, és sokszor nincs körülöttük olyan ember, aki segítene végig gondolni a helyzetet, amibe kerültek. Annél könyv helyett hangoztatnánk, hogy lehetett volna több eszet. Mi a hatékony segítség a nő, a család számára, a nem várt terhesség okozta válság helyzetben? A harmadik fontos célunk, amit talán prevenciónak, megelőzésnek nevezhetnénk, az, hogy hogyan élhetünk, mit tehetünk, hogy az abortusz gondolata fel se merülhessen az életünkben.
Először arról beszélgessünk, hogy mi lehet hatékony segítség egy konkrét válsághelyzetben. Hogyan szólíthatjuk meg először azokat, akik épp a döntési helyzetben vannak, és hogyan azokat, akik könnyen az abortusz bizottság elé kerülhetnek, akár életviteli okból, akár az ismeretek hiánya miatt. Ma este többször szeretnénk olyan testvéreknek is támaszt, szempontokat nyújtani, akik még sohasem találkoztak az Isten szeretetével. Számukra a hit nem erőforrás. A 10 parancsolat nem iránytű az életükben. Akkor mi lehet a hatékony segítség válsághelyzetükben? Mi vagy ki segítheti őket az erkölcsileg jó döntés felé? Az elmúlt hetekben az interneten keringett egy érdekes történet. Igaz vagy sem, nem tudom. De elgondolkodtató. Többször is elolvastam. Egy asszony elmegy a nőgyógyászhoz, és így szól. Doktor úr, óriási bajban vagyok, és nagyon nagy szükségem lenne a segítségére. A gyermekem még nincs 1 éves, és megint terhes lettem. Nem akarok ilyen közeli korú gyerekeket. Rendben van, mit szeretne tőlem? Azt szeretném, hogy zakítsa meg a terhességemet. Nagyon számítok őre. Az orvos gondolkodóba esik, majd így szól. Azt hiszem, van egy jobb megoldás, ami az ön számára is kevésbé veszélyes. A nő elmosolyodott, gondolván a doki megértette, mit szeretne. Az orvos folytatta. Nézze, hogy ne kelljen egyszerre két kisbabára vigyáznia, öljük meg azt, amelyik az ölében van most. Így tudna egy kicsit pihenni, mielőtt a másik megszületik. Ha meg akarjuk ölni az egyiket, mindegy melyik az. Az ön testére semmi veszélyt nem jelentene, ha az ölében levő babát választaná. A hölgy elszörnyedt. Na de doktor úr, milyen szörnyű megölni egy gyereket, az bűn. Szerintem is, mondta az orvos. De nekem úgy tűnt, ez önnek nem probléma. És azt gondoltam, akkor ez a legjobb megoldás. Az orvos elmosolyodott, érezte, érthető volt az álláspontja. Sikerült meggyőznie a mamát arról, hogy nincs különbség a között, hogy egy már megszületett gyereket akarnak megölni, vagy azt, aki még az anyamékben van. A bűn ugyanaz. A szeretet azt mondja, feláldozom magam, hogy a másiknak jobb legyen. Az abortusz azt mondja, feláldozom a másikat, hogy nekem jobb legyen. Meglepő, nem is igazán megcáfolható gondolatsor, mert sokféle indulatot ébreszthetett. Bűn fogalma. A bűn az egy abszolút dolog, vagy csupán egy keresztény fogalom.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A kérdés, amit föltettél, nagyon fontos, hogy a bűn egy abszolút dolog-e, vagy ahogy kérdezte, csupán egy keresztény fogalom. Azt tudom válaszolni erre, hogy ha a bűn csak egy keresztény fogalomnak tartanánk, az nagyon nagy probléma lenne. A bűnre azt lehet mondani, hogy egy abszolút dolog. Miért is? Függetlenül attól, hogy milyen az ideológiai hovatartozásunk, minden ember szívébe bele vannak vésve törvények. Ilyen törvény például, hogy ne árts, ne bánts a másiknak. Ilyen törvény, hogy ne vedd el a másét. Ilyen törvény például, hogy szelesd a szüleidet, házastársadat, gyermekeidet. Minden becsületesen élő ember találkozik ezekkel a szívébe vésett törvényekkel, és igyekszik úgy élni, hogy ezeknek az útján maradjon. Ezeket a törvényeket úgy hívjuk, hogy természeti törvény. Természeti törvény az, amelyeket Teremtő Isten minden ember szívébe beír. Szent Ágoston azt mondja erről, hogy a természeti törvény az nem más, mint isteni törvény levetülése az ember szívébe. És valahol értjük azt, és érezzük is azt, hogy ezt minden ember köteles betartani. A polgári törvények is valahol erre épülnek, és ezt mutatják, hiszen, hogyha ilyen előbb általam felsorolt törvényeket hágát valaki, az bűnt követel, akkor azt a hivatalos bűnüldözés is keresi, és törvény elé állítja. Így hát nagyon-nagyon fontos, hogy az ember örködjék e fölött, és védelmezze ezeket a szívünkbe írt törvényeket. Azt lehet mondani, hogy ez a természeti törvény még a legelvetemültebb emberben is megvan, csak esetleg komolyan eltorzult állapotban, de mindenkinek a szívébe, lelkébe ott van. És pontosan ez az a törvény, ami az alapot adja, amelyre a közösség erkölcsi törvényének is épülnie kell. Ez minden ember szívébe ott van, és vallási vagy ideológiai hovatartozástól függetlenül, hogyha ezeket a szívünkben mélyen bevésett törvényeket áthágjuk, akkor az embert szembesíti a tettével a lelkiismerete. És valahol mindenki érzi, vagy mindenki tudja, hogy rosszat tett. Tehát a bűn igenis egy abszolút dolog, ami minden embernek az életében megjelenhet. Sokszor éppen az a probléma, hogyha a bűnt relativizáljuk, és azt mondjuk, hogy nincs bűn, csak gyengeség van, vagy emberi botlás. Ez nem igaz. Igenis van bűn, amit kerülni kell, és Hát éppen ezzel a műsorral kapcsolatosan az éppen egyik legfontosabb dolog minden körülmények között védeni az ember életét.
Valójában miért bűn a terhesség megszakítás? Az állami törvények azok megengedik, de most úgy mondd el, hogy én nem tudom elfogadni az Isten törvényeként, hisz itt azt se tudom, hogy ő van-e. Nem kívánatos. Miért rossz ez a módszer? Miért nem ajánlható erkölcsi szempontból a terhesség megszakítás? Miért nem jó?
Vajon meg lehet-e határozni, hogy az a kis magzat hány hetes vagy hány hónapos korától számít embernek? Nem lehet. Azt kell mondjuk, hogy abban a pillanatban, hogy az élet megfogant, ő már embernek számít. Szerintem nincs olyan becsületes orvos, aki azt tudná mondani, hogy mondjuk csak ettől a ponttól számít embernek. Ő is egy emberi élet. És emberi életet semmilyen körülmények között nem oldhatok ki. Legyen az egy édesanyának a szíve alatt, vagy legyen az már egy megszületett és köztünk élő ember. Az emberi életre mindennél jobban vigyázni kell, és mindenféleképpen úgy kell tekintenünk arra a magzatra, a foganás pillanatától, hogy ő már ember.
Azért ezt az asszonyokkal való beszélgetésben nem egészen ezt tapasztaltam. És bocsánat, de én most sok ember szívében rejtőző kérdéseket szeretném kihangosítani. Nemi kapcsolat során találkozik egy hímival sejt és egy nőjével sejt, és elindul egy fejlődési folyamat. Néztem már ultrahangos felvételt is, és ott az első hetekben tényleg olyan kis maszat látszik, sejtcsomag. Megértem, hogy az életet óvni kell, de mikortól élet ez a sejtkomplexumnak látszó árnyék az ultrahangon?
Csókai András idegsebésszel beszélgettünk-e témából. Szavaiból szeretném idézni. Meg kell tanítani az embereket az élet titkára. A nem hívő magyar testvéreink pusztán a tudomány eszközeivel is meggyőzhetők. Watson és Creeks professzor a 60-as években felfedezi a DNS kettős spirálist, magyarul az örökítő anyagot, amiben már minden tulajdonságunk be van kódolva. Az is, hogy mekkora lesz a kislábujunk, milyen színű lesz a szemünk, a hajunk, és bele van kódolva, hogy egy vidámabb fajta, vagy egy aggódóbb típus leszek. És ez ott van mind a fogantatás pillanatában. Egy dolog nincs belekódolva, hogy a szabad akaratomból majd milyen döntéseket hozok. De ez a szabad akaratomat is ott kapom a fogantatás pillanatában, és az agyam, a lábam, a nyelvem, és mindenem egy végrehajtó, egy közvetítő szerve lesz a legbelső szellemvilágomnak. Ott található az Isten kapcsolat, a szabad akarat, ott található a szeretet, a megbocsátás, az alázatosság, és még sok más ehhez hasonló, mélyben fogalmú gondolat. Ezeknek a működése nem az én agyamhoz kötött. Az agyam, a közvetítő, ami a legmagasabb szinten fejlődött ki a biológiai szervek közül. De egy más, kómás beteg tud szeretet elfogadni, érzékelni. És gondoljuk bele, egy igazoltan EEG működés nélküli beteg tud szeretet elfogadni, tud szeretetet kiváltani, mert még mindig emberi személy, ugyanúgy, ahogy a megtermékenyített peteseit is az. Ezeket kell megtanítani. És itt egy szó sincs az evangéliumról, az Úristenről. Csupán tudományosan igazolt tény, hogy az élet fogantatás pillanatában kezdődik, és ma már ez nem vallás kérdése. Pusztán a tudomány eszközeivel ezeket tanítani lehet, és akkor tanítsuk is az iskolában az élet keletkezésének csodáját, annak titkait, és akkor az abortusz kérdésében is megváltozik az emberek hozzáállása.
A műsorunknak másik célja volt a prevenció, a megelőzés. És az volt a kérdés a műsorunk elején, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk, hogy az abortusz gondolata fel sem merülhessen az életünkben. Védendő és tudományosan igazolt tény, hogy az ember élet a fogantatástól kezdődik. Ez idáig igaz. De hogyan éljünk, hogy ez a kérdés föl sem merüljön? Mert tudnád-e Zoltán atya fogalmazni egy fiatal számára, hogy hogyan kellene élni?
Ha meghívnak bennünket egy vasárnapi ebédre, akkor annak az ebédnek is van egy menete. Elkezdjük a levessel, utána a főétel, és csak a végén a desszert. Hogyha a desszertem kezdem el az ebédet, akkor ne csodálkozzak rajta, hogyha hosszú távon tönkreteszem a gyomromat és az egészségemet, és nem fogom tudni, hogy mi a jó az ebédben. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az életben mindennek megvan a helye. Itt nyilván arra kérdeztél rá, hogy fontos-e a házasság előtti tisztaság. Nagyon-nagyon fontos. Előbb mondtam, hogy mindennek megvan a helye. Házasságon belül férfi és a nő azért kapta ezt az ajándékot az Úrtól, a házastársi együttlétnek a lehetőségét és örömét, mert ez olyan, mint a hordón az abroncs, amit ráhúznak, és tulajdonképpen ez is egy összetartó ereje a házasságnak, de csak ott. Ha magunk elé képzelünk ide az asztalra mondjuk egy kis gyertyát, aminek ég a lángja, akkor lekapcsolt villanyú szobánál nagyon jó mellette imádkozni. Vagy hogyha ebédelünk vagy vacsorázunk, akkor csodálatos hangulatot teremt. De csak addig, amíg a gyertyaláng a helyén van. Hogyha az kilép onnan, akkor az egész házat képes felperzselni. Ugyanígy, hogyha az életünknek a különböző szabályra nem vigyázunk, azok is képesek az egész életünket felperzselni. Mennyire szemléletes az a magyar szó, hogy valaki kiég. Pontosan az, amikor a rendezetlen dolgok az életben felperzselik az igazi érzelmeket, az igazi szeretetet, és utána jön a hatalmas üresség. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban az egyik legszentebb valósághoz, két ember tökéletes szeretet kapcsolatához félelem, bűntudat kapcsolódik. Nincs mögötte a teljes elköteleződés biztonsága, hogy te életre szólóan visszavonhatatlan az enyém vagy, és én a tiéd. A próbaházasság egysíkú döntést hoz, amióta ez divat, sokkal több a válás, mint az előtt. És még egy pont, a házasság előtti szexuális kapcsolat a féltékenység, gyanakvás, bizalmatlanság alapjait rakja le. Partnerem ma velem él házasságon kívüli szexuális életet. Holnap házastársam lesz, és mivel ő a nemi élete eddig sem korlátozott házastársi kapcsolatra, bárkivel megcsalhat. A házastársi hűségre legnagyobb garancia, ha a házasságkötés előtti tapasztalatom, hogy partnerem irányomban mennyire ura ösztöneinek. Amikor életre szóló sérülésről, pusztulásról beszélünk, ebben semmi túlzás nem volt. Mezei Mária 50 éves érettségi találkozóján könnyek között idézte föl a 18 éves korában elkövetett abortuszát. Az ő figyelmeztetése mindannyiunkhoz szól. Szememből a könny, mellemből a tej megerett, s elfolyt haszontalanul, mint az életem. Soha többet nem lehet egy gyerekem. Vigyázzatok! Mondd meg mindenkinek, kiázs mindenkinek, vigyázzatok! Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek. Ne csúnyuljon szabadossággá. A szerelmeskedés szennyes öröm. A kíváncsiság, nyugtalanság, szánalom, ajándékozási vágy nem szerelem. A szerelem egyszeri és szent titok. Lényege a szeretet. Ha ő vezet, előbb-utóbb rátalálsz arra, aki keres.
Thank you.
Zoltán atyával való beszélgetésből és a végén felolvasott idézetből egyértelműen kitűnt, hogy mi minden veszélynek van kitéve az, aki házasság előtt megkezdi a szexuális életet. Ez idáig rendben van. Elhangzott, hogy aki épp az abortuszt fontolgatja, krízisben van és csőlátó. Nem olyan egyszerű a kérdés, hogyan segíthetünk a testvérünknek, hogy helyzetét világisabban, reálisabban tudja látni. Egy vidéki városban tartottunk előadást, és utána megkeresett egy fiatalember, Laci, akinek a szívébe a Szentlélek egy csodálatos segítő javaslatot adott az abortuszuk előtt álló házaspár részére.
Neked énekelek, szívem mélyében hozzád szólok. Hát hallgass meg, válaszolj! Előtted két út áll. Lehet élet, lehet halál. Hát választ, amíg lehet, választ, választ az életet.
Elmondaná a kedves hallgatóknak a rádió számára, a Ne félj, nem ítélek el műsorunk keretében, hogy mennyire meg tudjuk segíteni testvéreinket egy jó szóval, egy biztatással.
Egy pár évvel ezelőtt történt az eset velünk. Egy kedves ismerős házaspárt fordult hozzánk bizalommal. Egy szilveszteren voltunk együtt mulattunk, és megszólítottak minket azzal, hogy abortuszra készülnek. Nagyon megdöbbentett minket ez a dolog, és hát mindenféle ötletet bevetettünk az abortusz ellen. A feleségem is, és én is, hogy két fiatok van odahaza, akkor mi lenne, ha kislány lenne, milyen nagy öröm lenne ez, hogyha a harmadik már leány lenne. Aztán nekem valahogy mégis eszembe jutott az, annak ellenére, hogy mi is nagyon nehéz anyagi körülmények között élünk, mert a feleségemnek már több éve nem volt munkája, azt találtam nekik mondani, hogy vállaljátok ezt a gyermeket mégis, és mindegy, hogy milyen nemű lesz, adjátok nekünk örökbe. Még azt is felajánlom, hogy bármikor láthatjátok, ugyanis nekünk már hosszú idők óta nem lehet második gyermekünk, és mi nagyon szerettünk volna gyermekünknek egy testvér, és ez az érvesz hatott. Valahogy működött ez a dolog. Ez volt az, ami átfordította őket a gyermek megtartása mellett. És hát azóta is boldogan élnek, mind a három gyermekük egészséges, és imádkozunk értük sokat az Úrhoz, hogy béke és boldogság legyen a családunkba továbbra is.
Történet hangzott el Lacitól, az az ő története, amivel az Isten megajándékozta őt. Nem mondott ő semmi fenyegetést, nem akart félelmet kelteni, és azzal eltávolítani a házaspárt a terhesség megszakítástól. Csak szavai hozzásegítették a fiatal párt, hogy egy kicsit másképp lássák az életük helyzetét. Mik lehetnek a hatékony segítségek a válsághelyzetben?
A következő bejátszásban egy asszonyt a nővére hatható segítsége mentett meg attól, hogy elvetesse negyedik gyermekét. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek, Kati. Négy gyermeked van. Az egyik fiad mozgásérült. Olyan jó volt látni, ahogy te férjeddel együtt ezzel a gyermekkel foglalkoztok, beszélgetek.
Én egy négy gyermekes édesanyja vagyok, és kiskoromtól kezdve az az elképzelésem volt, hogy én nem karriert szerettem volna soha életembe építeni, hanem én mindig édesanyja és feleség szerettem volna lenni. Így az életem igen-igen csak beteljesült, mert a négy gyerek igen sok energiát, teretetet és egyebet igényel tőlem. Az első gyerekem mozgássérültán született, nyitálgerincel, ami azt jelenti, hogy csípőlelé teljesen béna, tehát teljesen a szüleire van hagyatkozva a gyerek. Tánna a Jóisten egy 11 hónap múlva még egy kis testvért mellé, akivel együtt nőtek föl, akitől ő nagyon-nagyon mindent tanult, és az életét az tette teljessé. Együtt nőtt a két gyerek, együtt járt a kiskolába, és a kislányomtól tanult a beteg gyerekem nagyon-nagyon sok mindent. Utána igen, hamar szerettünk volna még egy gyereket, és megszületett a harmadik gyerekünk 3 év múlva, tehát a 3 gyerek együtt nőtt föl. Óvoda, otthonlét, tehát a beteg gyerekem soha nem volt egyedül, mindig volt társasága. Akkor elérkezett, amikor 6 éves volt, akkor iskolába kellett neki járni, és magántanulóként tanul.
Kicsit okoskodik bennem a kérdés, hogy első gyermeketek született betegen, nyilván komoly kihívás volt az ő szeretetteljes nevelése, gondozása. Ti nagyon bátrak voltatok, hogy tudva és akarva további gyermekeket hívtatok életre. Kértetek el az Úrtól? Vagy hogyan volt ez? Hittel vállaltátok? Bíztatok az Úristen szeretetébe? Picit beszélj erről, hogy mi adott nektek ekkora bátorságot a világok szemében?
Hát igen, mert nagyon-nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy igen nagy felelőtlenség volt ez tőlünk, hogy a beteg gyerek után még arra vállalkoztunk, hogy még 3 gyereket neveljünk, vagy vállaljunk. Hát igen, a beteg gyerekem után a 2 kislány, az kislány volt, tehát genetikailag nem fiú, hanem kislányok születtek. Hát beérte, következett egy olyan érdekes dolog a mi életünkbe, ami igencsak megrendített bennünket, amikor 40 éves koromban ismét egy gyermekáldás következett be az életünkbe, ami egy pillanatra azért úgy megrendített bennünket. Hát olyan elhatározásra jutottunk, mert a férjem roppant nagy félelemmel volt tele, én talán nem annyira, de a férjemhez igazodva egy pillanatig én is megszédültem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és az adott pillanata is bekövetkezett nálunk. Úgyhogy az orvosnak a papírjai már a kezembe voltak, de a lelkiismeretem nem hagyott nyugodni. És olyan vajudáson mentem keresztül, hogy nem kívánom senkinek. Én vallásos emberként nőttem fel, és az, hogy én gyereket öljek, és ne vállaljam el, ez valami borzasztó dramátot nekem. Egy egész éjszaka, egy pillanatig el nem tudtam aludni, és kértem a szűzanyát, meg a Jézus, hogy segítse rajtam. oldja meg már a problémámat, vagy adjon nekem annyi árat, hogy a következő nap, mikor kellett volna mennem a bizottság elé, hogy ne menjek el. Hogy világosítson meg, hogy most elmenjek, ne menjek, de nem akarok elmenni. De a férjemet se akarom elveszíteni, mert ha 40 éves voltam, beteg gyerekünk született, és utána még született kettő kislány, és ez a negyedik gyerek, hát ez igen kétséges volt, hogy vajon kisfiú lesz, kislány lesz, kisfiú lesz, akkor lehet, hogy genetikailag szintén kapunk egy beteg gyereket, de egy egész éjszaka után, és a testvérem segítségével azért úgy döntöttem, hogy legyen, ami lesz, a férjem úgy viszonyul hozzánk, ahogy viszonyul, ezt a Jóistenre bíztam. És tudtam, hogy a férjem annyira szeret bennünket, hogyha lehet, hogy egy picit el is távolodik tőlünk, vagy így akarja megmutatni, hogy hát nem akarja elfogadni a kislányt félelmiből, nem azért, mert nem szereti a gyerekeket, hanem félelemből, hogy elhagy bennünket, és hogy ellene merek tenni. Hát mégis vállalkoztam rá, hogy már pedig én nem tágítok amellől, hogy engem az Úr Jézus megáldott egy kisgyerekkel, lehet, hogy ő lesz a mi támaszunk, tehát nem biztos, hogy ő lesz a támaszunk, de elfogadtuk. Végül is a férjem is egy 2 hetes vívódás után teljesen hazatalált hozzánk, és együtt vártuk a 4. gyerekünket, aki szintén kislány lett, tehát a genetika nem ismétlődött meg, ismét kislány született, és nagyon nagy öröm volt, és a férjem szeme fénye lett majdnem az a kislány, de nincs különbség téve egyik gyerek között sem, úgyhogy őt is ugyanúgy szeretjük, mint a beteg gyereket, meg a 3 kislányunkat, és a Jóisten ad nekünk erőt arra, hogy nevelgessük őket, és kérjük őt továbbra is, hogy legyen velünk, és Medjugorjéba is azért jöttünk el, holott református férjem van, a reformátusok a szűzanyát nem fogadják el, ahogy mi katolikusok, de a férjem ugyanúgy bekapcsolódik a katolikus énekekbe, a szűzanya tiszteletbe, és ő az én igazi támaszom a gyerekem nevelésébe is, és tényleg értünk, ajánlja föl az egész életét. Köszönöm.
Láttam rajtatok, hogy olyan szépen egységben vagytok. Nagyon sokszor tapasztaltam, hogy beteg gyermek beszűkíti a kapcsolatokat, sőt, esetleg a gyermek előtérbe kerül, házastárs elé kerül az életben. Ti tudatosan döntöttetek amellett, hogy ti házaspár is vagytok, nem csak szülő?
Igen, mi nagyon-nagyon szeretjük még most is, majdnem 40 éves házasság után is magunk egymást, és hát azt mondják, hogy a szerelem már elhal ilyenkorra, de pillanatok vannak, amikor igencsak még szerelmesek is vagyunk egymásba. Tehát a szeretet és a szerelem az olyan elválaszthatatlan dolog, szerintem. A szeretet az, ami dominál, de néha pillanatok vannak, amikor tényleg azt hiszük, hogy jaj, de szerelmes vagyok a férjembe, de szeretetből fakad még ez a szerelem is. Az, hogy az egész életünket tulajdonképpen mindig a családnak szenteltük, és igencsak megkaptam azt a lehetőséget. Feleség is lehetek, meg édesanyja is lehetek, és az Úrnak ezt nagyon köszönöm.
Az Úr sosem téved. Ha ő egyszer igent mondott egy életre, akkor azzal az igennel együtt mindent megad ahhoz, hogy az a gyermek azt az életet élhesse, amit ő álmodott meg neki. Ez tőlünk függ, hogy megbízunk-e az Úrban. Ott kezdődnek mindig a bajok, amikor Isten mindenható irgalmas szeretetét, amik is emberi gondolkodásunkkal kétségbe vonjuk és félelmeinkre, előítéleteinkre, önzésünkre hallgatunk. Egyik legcsodálatosabb példa erre az evangéliumból a szűzanyának az igenje. Ha megnézzük, akkor Jézus sem a legoptimálisabb körülmények között született. Sem lakásuk nem volt. Az akkori uralkodó Heródes üldözte őket. Hogyha úgy nyitott szívvel, lélekkel képzeljük bele magunkat Máriának és Józsefnek a helyébe, akkor ki az, aki ilyen körülmények között szívesen vállal egy gyermeket? És azt, hogy ők átölelték Isten akaratát, az egy hatalmas lépés volt a megváltás felé vezető úton. Ez ránk is igaz. Az élet az mindig Isten ajándéka, és nekünk azt át kell ölelni és el kell fogadni. És akkor az Úr be tud burkolni bennünket az ő csodálatos szeretetével, és segíteni tud bennünket lépésről lépésre. Szűzanyán közben járására ezt adja meg mindnyájunknak a Teremtő Isten.
Kedves hallgatóink! Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi, lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások, vagy a körülmények kényszerítették rá. Jézus irgalmas szeretetéből van kiút az abortusz okozta fájdalmakból. Van kiengesztelődés Istennel, önmagunkkal, gyermekünkkel. Lehetséges a megbékélés az emberi szívekben.
Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el című műsorát hallgatták.
Ha tapasztalatát szeretné megosztani, esetleg hozzánk személyesen kérdése van, e-mailben is szeretettel várjuk a következő címe: sorstarsok@mariaradio.hu. Minden kedves hallgatónknak további szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!